a beszélgetés a legfontosabb. Ez mind a két könyvben, az egyik ugye az őszinteség témájában hoztál jó néhány gondolatot és történetet, a másik pedig a mesékről szól, ami kifejezetten egy beszélgetős könyv. De ez az elem, ez mind a kettőben nagyon-nagyon fontos, és fontosként állítod, hogy a beszélgetés fontos. Miért és hogyan?
A beszélgetés azért fontos, de veszélyes is. Egy valódi beszélgetés életveszélyes, mert ha két ember tényleg odafigyel egymásra, és a félelem ellenére elmondják őszintén, hogy mi az élményük, és hogy mire jutottak addig a pillanatig, amíg nem beszélgetnek, például most te meg én, hát nem tudom hány évet éltél a Földön, én majdnem 80-at. Amit mondok, az az én életemből származik, és hogyha nem értenénk egyet, akkor a dolog nem az, hogy meggyőzzük egymást arról, hogy én azt gondoljam, amit te vagy te azt gondold, amit én. Abban a pillanatban, amikor meggyőzésről van szó, akkor már a szeretet kimegy, bejön a meggyőzés, vagy bármilyen erőszak az ajtón, és a szeretet kimegy az ablakon. A szeretet az, hogyha nem értünk egyet, akkor megtartsuk a kíváncsiságunkat. Hogy én akkor kíváncsi lennék, hogy a francba gondolhatsz valami egész mást, mint én, milyen élményeid lehettek a születésedtől fogva mostanáig, hogy valami mást gondolsz, mint én. És remélem, hogy te is kíváncsi lennél, hogy honnan veszem azt, ami más, mint amit te gondolsz. A végén, tehát én azt hiszem, hogy se te nem tudod az igazat, se én nem tudom az igazat, senki se tud semmit. De ha tényleg elkezdünk beszélgetni, akkor van egy lehetőség arra, hogy a valóság vagy az igazság megmutatja magát a kettőnk között. És akkor az olyan, hogy egyszerre csak mind a ketten rájövünk valamire, amit eddig nem tudtunk. És egymás nélkül nem tudtunk volna oda kerülni. Hát ez az, ami izgalmas.
Köszönöm, hogy itt fejezted be a mondatot, mert pont ez az egyik számomra legfontosabb mondat, ez az őszinteség könyvből van, hogy az igazság, a valóság valójában az kettőnk között van. És amikor én beszélek erről emberekkel, akkor az egyik felük érti, és a másik felük nem érti, mert mondjuk a saját valóságukban léteznek?
Nem, ez egy ilyen spirituális dolog. A legtöbb ember, főleg Magyarországon, sajnos materialista. Ami azt jelenti, hogy nézd, hogyha én nem vallásos dolgot értek ezen, hanem vagy te, és te persze egy dolog vagy. Neked van húsod, meg csontod, meg nekem is. Tehát mind a ketten tárgyak vagyunk. De és az a matéria. Viszont abban a pillanatban, amikor egy kapcsolatunk van, amikor megszületik a mi, nem csak te, nem csak én, hanem van egy mi, a spirituális dolog az a mi. Mert én mindig fölmutatok ide valahova, hogy itt van a mi. Még egy ekkora csoportnak is már ott fönn van egy mie. Na most azok, akik bele tudnak hangolódni a mibe, vagy a miénkbe, vagy ebbe a nagyba, hát azok ott nincs matéria, ott ez valami más. A mi az nem olyan, mint te vagy én. Az nagyobb, mint te vagy én, és amit a mi akar, jó, hogyha odaadjuk magunkat neki. Most vallásosan azt mondják, hogy legyen meg a te akaratod, nem az enyém. De én soha nem akarom, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod, az teljesen más. Hogyha én odaadom magam a minek, az egy tök más élmény, mint ha odaadom magam neked. Ez szolgaság, az pedig egészség.
Mi a tapasztalatod, mi gátol meg valakit abban, hogy át tudja magát adni a másiknak, vagy a minek?
Nehéz néha tudni. Mondjuk én azt hiszem, hogy be vagyok hangolva a mibe. És te valami olyat csinálsz, amit én szerintem a mi nem akar. Akkor azt mondanám, hogy spirituálisan süket vagy. És akkor én fogok kiabálni, hogy nem hallod. Te meg nem hiszed el nekem. Azt hiszed, hogy én csak felentes akarok lenni, hogy te legyél az alantas, és amit használom arra, hogy téged kontrolláljalak. Tehát van egy paranoia, hogy aki hallja a minek a szavát, hát tulajdonképpen annak kussolnia kell, mert ha ő lesz a minek a papja, akkor megölik. Akkor mérges lesz rám. Vagy, hogyha neked van hatalmad a kapcsolatban, akkor azt mondod, hogy a mi azt mondja, amit te csinálsz, és akkor te leszel a papnője a minek, én meg utálni foglak. Mert azt mondod, hogy én vagyok süket. Tehát valaki sajnos mindig süketet játszik. Én szerintem 10 000 évvel ezelőtt mindenki hangokat hallott. Tehát mindenki a mostani pszichiátria pszichotikusnak gondolta volna az őseinket. Mert ők valódi hangokat hallottak, hogy mit kell tenniük. Egy horda, egy emberhorda nem tudott volna legyőzni egy nagy állatot, ha nem úgy mozogtak volna, mint ahogy kellett volna. És azt úgy csinálták, mint most a madarak, akik néha láttak ilyen madár felhőt, akik mennek ide, és akkor egyszerre csak ide, halak tudják csinálni, madarak. Én szerintem mi emberek is ezt csináltuk, csak elfelejtettük. És azok, akik még ma is emlékeznek, azokat most orvosságolják.
Mi a másik út, ha nem orvosság, akkor hogyan lehet eljutni a mibe? Vagy hogyan lehet egy kapcsolatot mondjuk két ember között, ha hát ne csak én kérdezzek, hanem...
Gyakorolni kell. Én mindig el voltam ámulva, hogy egy vonós négyes, akik évtizedeken keresztül együtt maradnak, és együtt játszanak. 4 ember élete össze van szűve. Miért? Hát csak azért, mert gyakorolni kell. Még akkor is, amikor nyilvánosan játszanak, akkor is csak gyakorolnak. Mert csak beengednek egy csomó embert a gyakorlatukhoz. És az ember soha nem tudja, amikor 4 ember játszik egy vonós négyesben, hát főleg az elején rengeteget kell veszekedni. Túl gyorsan, túl hangos, nem elég hangos. Miért nem így kell, másképp kell? Mert hogyha valakinek túl nagy a tekintélye, és mindenki beadja a derekát neki, hát abból lehet valami zene, de az ember szíve nem fog megmozdulni. Vannak azok a nagyon ritka pillanatok, amikor a 4 ember, aki játszik, úgy játszik, mintha egy lenne. Senki se vezet, senki se követ, a zene játsza őket, nem ők a zenét, odaadják maguk, és egyé válnak azzal, aki írta a zenét, egymással, azokkal, akik valaha is játszották ezt, és ha van egy hallgató közönség, akkor ő velük, vagy aki azok közül észreveszi ezt a pillanatot, és beleolvad. Hát ez olyan, mint egy orgazmus. Hát,
egy jó orgazmus, hogy érted? És egy jó tánc.
Egy jó tánc, ahol elfelejti az ember, hogy ki vezet és ki követ. hogy odaadod, két ember, két vagy több ember odaadja magát a táncnak.
Igen, csak elfelejteni egy kapcsolatban, hogy ki vezet, vagy ki mondja meg, az nagyon nehéz, és ahogy mondtad, veszélyes.
Hát azért veszélyes, mert a legtöbb kapcsolat az úgy megy, hogy legyünk mi ketten egyek, és az az egy, az legyek én. Én leszek a kutya, te leszel a farkam, és boldogan élünk, amíg meg nem halunk. És akkor, hogyha te, mint a farkam, nem úgy csóválod magad, mint ahogy én akarlak csóválni, akkor nagyon dühös leszek rád. Hát képzeld el, hogyha a kezem valami más csinálna, mint én akarom. Hát akkor meg kell fegyelmezni a kezem. És ha akkor se csinálja azt, amit én akarok, akkor le kell vágni. Akkor el kell különülnöm a karomtól. Inkább levágom a karom, mint hogy valami olyat csináljon, amit én nem akarok. Hát szóval minden kapcsolat, ami hatalomra alapszik, az megette a fene. Jobb egyedül lenni, mint egy ilyen kapcsolatban lenni. De hogyha nincs hatalmam fölötted, akkor állandóan ott a veszély, hogy ott hagysz. Vagy valaki mással szűröd össze a levet.
Vagy ha senki se irányít, akkor mit fogunk csinálni? Akkor mi történik?
Ja, valószínűleg semmi, csak ott ágyon fogunk feküdni.
Reméljük lesz egy
unatkozni
jó
fogunk.
Gazdánk lesz, reméljük.